Kérjük, ne most telefonáljanak. Önök a műsor ismétlését hallgatják. Ha véleményük van a műsorról, az élő adást válasszák.
Megbeszéljük.
Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György. Mai műsorunkban, így a hétvégén, elevenítsük föl Jézus Mária győztünk című sorozatunkat, már csak azért is, mert látjuk, hogy az ellenzéki pártoknak nem is egy kisebb-nagyobb részben saját maguk által is teremtett problémával kell szembenézniük az általuk vezetett önkormányzatokban. Kapják is a kritikákat, méghozzá nem is csak a Fidesztől meg a kormánymédiától, hanem az ellenzékhez közel álló sajtótól is, hogy lám, már is hozzák vissza a 2010-ben megbukott egykori embereiket, és hogy ott folytatják, ahol abba hagyták, és így tovább. Mit lehet erre válaszolni, és mit lehet csinálni, amikor sok esetben csak a rossz és a még rosszabb megoldás között lehet választani? Ezzel összefüggő témánk, hogy mit válasszon a fővárosi önkormányzat, amikor döntenie kell az új atlétikai stadion felépítéséről, vagy fel nem építéséről, és azzal ijesztgetik, hogy a világbajnokság lemondása több 10 milliárd forintba kerülne. De szintén kérdés, hogyan feleljen Karácsony Gergely a miniszterelnöknek, aki most azon sajnálkozik, hogy az új vezetés nem akar szuperkórházat, és hogy azt igazán nem gondolta volna, hogy a stadionstopp után kórházstopp is lesz. Mit gondolnak továbbá arról, hogy a volt újpesti polgármester, a fideszes Wintermantel Zsolt fel van háborodva amiatt, hogy a kerületi városházára kitették az Európai Unió zászlót. Mint Facebook oldalán írta, joggal föl lehet tenni a kérdést, hogy a ma kikerült EU zászlóval fémjelzett intézményrendszer hogyan és miként áll ki az erdélyi magyarok alapvető jogaiért, mennyiben és hogyan lép föl az aljas diszkrimináció és a magyarság ellehetetlenítése ellen. És akkor mit szólnak ahhoz, hogy Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter, tegnapi kormány infóján román ügynöknek nevezte Feketer Győr Andrást, a Momentum vezetőjét, mert egy liberális román politikus mellett foglalt állást őt támogatja a mostani román elnökválasztási kampányban, és nem az RMDS vezetőjét, Kelemen Hunort, akinek egyébként semmi esélye, hogy megnyerje ezt a választást. Ettől még, hogy lesz Fekete Győr román ügynök. És végül beszéljük meg a tegnap esti budapesti nagy cirkuszt és káoszt, ami a török elnök látogatását kísérő szuper óvatos és szuper szigorú biztonsági intézkedések miatt alakult ki, és ami sok esetben nem csak abszurd, de még embertelen is volt. Hogyan történhetett meg az, ami történt? A tüntetők miatt, ahogy azt a rendőrség mondja? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Halló!
Üdvözlöm, Bolgár úr, és a kedves hallgatókat is.
Jó napot kívánok!
Én a tegnapi Erdogan-Orbán találkozóról szeretnék mondani pár szót a gondolataimat. Előre bocsájtom, hogy sosem szavaztam a Fideszet, nem is szeretem az Orbán rendszert, stb. De viszont a véleményemmel nem is leszek népszerű. Én szerintem a nyugat tudtával és támogatásával találkozik Orbán Erdogannal, mert ugye az Orbán a rossz rendőr, a nyugat a jó rendőr, neki büdös Erdogannal találkozni, hogy a kurd probléma, emberi jogok, stb. Stb. Viszont kell egy uniós vezető, jelen esetben Orbán, aki tárgyal Erdogannal, és hájjal kenegeti, mert hogyha Erdogan egyszer berág Európára, és megnyitja a határokat, és ide jön 3 millió menekült, az senkinek se jó. Tehát én szerintem azért is ilyen bátor Orbán, hogy fogadja Putyint is, meg Erdogant is, mert ez a nyugat jó, fű alatti jóváhagyásával történik, mert kell ezekkel az emberekkel valamilyen formában tárgyalni. És ugye a másik dolog, amit most bevezetőben volt, Erdogan szinte most az egyik legjobban védett vezető, tehát az, hogy leállt Budapest, az egy szükséges rossz. Ezt nem lehet máshogy csinálni. Tehát szerintem ilyen még Trumpnak se biztosítanának ilyen védelmet. Tehát Ezt sajnos el kell fogadni, ilyen a belváros, ilyen a főváros, nincsenek olyan menekülő utak, vagy olyan utak, ami nem okoz forgalmi akadályt, de mondom, a fő dolog, amit mondani akarok, hogy jó, hogy találkoztak, mert kell valaki, aki úgymond hájjal kenyegeti Erdohánt, azért, hogy ne rágjon be, és ne nyissa meg a határokat.
Nagyon érdekes elmélet, most arra nem térek ki, hogy mennyiben van igaz, hogy nem lehetett volna másképp csinálni a török elnök útvonalának biztosítását, csak zárójelben jegyzem meg, valószínűleg lehetett volna, csak nem voltak elég rugalmasak, és ezért kényszerítettek annyi embert, akár vissza a metróállomásokra, akár nem engedtek ki az utcára, túl biztosították, valószínűleg erre nem kellett volna így sort keríteni, másképp kellett volna, ez sokkal emberbarátibb és rugalmasabb módszerekkel, de nem értek hozzá, és ezért nem mondok erről többet, de a másikhoz talán egy kicsit többet értek, vagy többet gondolok róla minden esetre. Mondom, az elmélete érdekes, és nem is alaptalan, mert az Európai Unió valóban sok tekintetben függ a török politikától, valóban van Törökországnak zsarolási potenciálja, azzal, hogy ott van 3,5 millió, nem csak szír menekült, hanem mások is, akik Ázsiából jönnek, afgánok, pakisztániak, irániak, úgyhogy ha úgy gondolná Erdoğan, hogy na most jól megbüntetem Európát, először is a görögöket, ahol partra szállnának ezek persze, akkor sokat árthat Európának, ez kétségtelen, kirobbanthat egy válságot. De azért Európának vannak tárgyalási csatornái a török elnökkel, és lehet, hogy nem ilyen szívélyes, mosolygós, egymás hátát barátságosan megveregető találkozókon, de máshogyan diplomáciai csatornákon, vagy éppen sokkal tárgyszerűbb és kicsit kimértebb vezetői tárgyalásokon el tudják mondani azt, amit csak ők mondhatnak, és nem hiszem, hogy Orbánra rábízzák, vagyis, hogy adunk-e még 3-4 milliárd eurót azért, hogy Törökország visszafogja magát? Nem Orbán. Én nem is hiszi el Orbánnak, ha csak kifejezett tárgyalási felhatalmazása nincs az Európai Uniótól, mert ő nem is adhat. Ezt Merkel mondhatja, esetleg Macron mondhatja, Orbán nem mondhatja. És nem hiszem, hogy akár Merkel, akár Macron Orbánt bízná meg azzal, hogy nyugtasd meg már Recep Tayyipot, kedves barátunk Viktor, és itt van egy szóbeli, vagy egy írásos ígéret, hogy jövő hónapban fizetünk 3 milliárd eurót, akkor legyen nyugodt.
Még egyet mondok, lehet, hogy ebbe igaza van, hogy a háttérben ugye beszélnek, mint hogy Merkel beszél Putyinnal, biztos, hogy beszél Macron is, Merkel is Erdogánnal, viszont Erdogán meg a keleti vezetők nagyon hiú emberek. Neki kell a nyilvánosság, az, hogy lehessen közvetíteni a nyugati tévékbe, hogy az ő sajtótájékoztatóját, a véleményét. Tehát ez a nyugati, meg egész európai, meg akár a világ közvéleményének szólt, hogy elmondhassa Erdoğan, úgymond befenyegethesse úgy nagyon szépen finoman Európát, mert hallgattam mintén sajtótájékoztatón mindkét felet. Tehát gyakorlatilag kell neki is, meg Európának is a háttér beszélgetések mellett egy nyilvános, amit ugye a tudósítók, a csatornák, stb. Terítenek.
Igen.
Tehát kell a népnek
de,
is.
De ez így is van, és Erdoğan szempontjából persze ezt ki is használja, de szerintem Orbán is kihasználja, és nem azért, mert az Európai Unió bízta meg ezzel, hanem mert ő úgy gondolja, hogy az ő különutas magyar politikájához azt kell, hogy igen.
Neki is egymásnak alányalnak.
Az így van, de ezért gondolom, hogy ez nem európai megbízatás vagy felhatalmazás volt, hanem ez egy magyar politika.
Szerintem azért mondták neki, hogy jó van, Viktor, nem menjél, csak beszélgessetek. Szóval nem is, hogy felhatalmazás, akkor mondom, jóvá, tehát kell egy rossz rendőr ebbe az egész történetbe.
Nézze, mondom, hogy a teóriája érdekes, de arra nem hiszem, hogy bárki felhatalmazta őt, hogy a türk tanács ülésén megtámogassa nyilvánvalóan Törökország. Az a kipcsákról szólt, amikor elnevette magát, igen. az, de hogy megdicsérje Erdoğant, amiért beavatkozott Szíriában, az totálisan szembe ment azzal, amit az Európai Unió nyilvánosan is képviselt, és nem hiszem, hogy úgy találták ki, hogy na jó, itt mi az Európai Unióban elítéljük a török beavatkozást, és megbízzuk Orbán Viktort, ha már úgyis Azerbajdzsánban van, jól dicsérje meg Erdoğant. Nem ennyire ravaszak, és nem ennyire átlátszóak, ráadásul könnyen visszaélhet vele bárki, akire egy ilyen feladatot bíznak. Orbán Viktorban ráadásul nem bíznak meg annyira, hogy egy ilyen nagyon kényes feladattal őt bízzák meg. Ez szinte elképzelhetetlennek tartom, de ezzel együtt érdekesnek a feltevését, és egy másik helyzetben talán még igaza is lehetne.
Hát ezt sosem tudjuk hogy mi van a felszín.
Ha csak Erdoğan és Orbán és Macron és Merkel emlékirataiból nem.
Így van. Ja, köszönöm. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott.
Köszönöm, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
A telefonnál Tüttő Kata, a fővárosi önkormányzatban az egyik új főpolgármester helyettes, aki a város üzemeltetésért felel. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát, mint új főpolgármester helyettes, röviden és velősen, de azért nyilván a dolgok lényegét nem megkerülve, hogy érzi magát ezekben az első napokban? Még egy hét se telt el azóta, hogy főpolgármester helyettes lett, és látja, hogy milyen visszhangok kísérik, akár a főpolgármester helyettesi választást, akár az egyéb személyi ügyeket.
Én nagyon jól érzem magamat. Ugye kedden volt a fővárosi közgyűlés, ugye akkor kaptam én is egyáltalán mandátumot, tehát akkor vettem át a képviselői mandátumomat is, és a fővárosi közgyűlés választott meg. Ma már be is tudtam költözni a hivatalba, tehát azért nyilván nem megy semmi, sem annyira gyorsan. Én nem követtem figyelemmel az ezzel kapcsolatos híreket, tehát arra nem szívesen reagálnék így.
Azért szívesen a fejére olvasom, hogy egyrészt jönnek vissza a régiek, ez nem önre vonatkozik, például G. Németh Erzsébetre, vagy jönnek azok, akik megbuktak a választásokon, na ez már önre is vonatkozik, és hát ilyeneket biztos hallotta, még akkor is, ha sok egyéb dolga volt, ismeri, és különben sem először kapja ezeket.
Igen, tehát hogy nyilván a fővárosi közgyűlés ugye úgy áll össze. Szoktunk erről beszélgetni, csodálkozom, hogyha a hallgatókat ez annyira érdekli, de ugye a fővárosi közgyűlés tagjai között vannak a polgármesterek, a megválasztott polgármesterek, illetve azok kerülhetnek még be, ugyanakik polgármester jelöltként indultak, és nyilván állva is maradtak, de mondjuk nem nyertek mandátumot, és a rájuk leadott szavazatokból képződnek mandátumok, és ugye így áll össze a közgyűlés, polgármesteri jelöltekből és megválasztott polgármesterekből. Nyilván így lettem én is tagja a fővárosi közgyűlésnek.
Főpolgármester helyettest azonban nem csak a közgyűlési tagokból lehetne választani, ugye? Mint ahogy
van,
több
de
ilyen is
mindenképpen kell, de mindenképpen kell onnan is választani. Uh-huh. Tehát kell lennie belsős főpolgármester helyettesnek is, és nyilván lehet választani.
Nyilván az egyik oka az ön megválasztásának az volt, hogy ön szocialista párti, ilyen szocialista önkormányzati képviselő is volt korábban a 12. kerületben, és az ellenzék közös jelöltjeként is az 5. kerületben, de mindenki tudta, hogy ön MSZP-s, és az MSZP-nek is, DK-nak is van nem csak jelöltje, hanem most már főpolgármester helyettese is. Nyilván ezeknek a pártoknak a szerepe nem is volt megkerülhető, valószínűleg nem is akarta megkerülni a többi párt sem, és a Momentumnak, amelyik még ebben a fővárosban a nagyobb ellenzéki pártok közé tartozik, neki is van főpolgármester helyettese, úgyhogy párt szempontból azt hiszem matematikailag is, meg nagyjából erőviszonyok alapján is kisakkozható és megmagyarázható, hogy ön is, illetve az MSZP is jutott egy ilyen főpolgármester helyettesi tisztséghez, ugye? Körülbelül ez a magyarázat.
Ez az egyik nézőpont, amit nyilván önök szoktak kiemelni. Nyilván van egy másik nézőpont, amit én ugye belülről látok. Tehát én 12 évig voltam a fővárosi közgyűlés tagja, és hát gyakorlatilag mindennel foglalkoztam ez alatt a 12 év alatt. Tehát minden olyan területtel, amivel most főpolgármester helyettesként fogok foglalkozni. És azért azt gondolom, azért az is számít, hogy nagyon jó, hogy vannak új emberek, új szemlélettel, akik bejönnek és megkérdőjelezhetnek mindent, ami eddig volt. De szerintem az is nagyon hasznos egy ilyen hivatalban, városvezetésben, hogy azért van olyan, aki itthon van, aki ismeri a folyamatokat, azt is tudja, hogy minek miért kell történni. De az a terület, amit én viszek, ez ilyen sokak számára misztikusan hangzik, ez a városüzemeltetés, hogy ez mit is takar, ezt szoktam mondani, ez olyan egyfajta város anya szerep, mert hogy pont olyan, mint a családban az anya szerepe, tehát hogy ha minden rendben van, akkor azt senki nem veszi észre, és hogy általában akkor tűnik föl, amikor
rendben van a gyerek, tehát, tiszta a lakás, elmosogattak, megvan az ebéd, vacsora.
Legyen ivóvíz, ne legyen csótány, ne legyenek kártevők, igen. Ilyen dolgok vannak nálam, tehát csupa olyan dolog, ami a hétköznapokhoz tartozik, ami nélkül ugye nem nagyon működik a város, és ebben azért a takarítás az, hogy is mondjam, minden szempontból, minden helyi kampányban előkelő helyet kapott, de hát az ottfoltozás is, tehát én nagyon sok párhuzamot tudok találni.
Akkor már elkezdheti az imádkozást, hogy a tél ne olyan legyen, hogy utána marad 1000 kátyú Budapesten, ugye?
Hát szerintem nem itt kezdődik, tehát ugye amikor minden évben meg szoktunk lepődni, hogy esik a hó, és nem, nincs erre felkészülve az FKF, én azért most gyorsan megkérdeztem az első napon, hogy fel van-e készülve a vállalat arra, hogy lesz esetleg idén havazás, nehogy úgy járjunk, hogy nem. Tehát nyilván az a terület, ami hozzám jön, nem ezek szoktak lenni a kedvenc területek, úgyis nem ezt szokták elkapkodni általában a politikusok. Én meg az a típusú személy vagyok, aki mindent elvállalok, amit rám bíznak, akkor is, ha nem ezek a jövő területei, de hogy minden, ami a város biztonságos, üzemszerű, jó működéséhez kell, azért fontos, hogy nekem van ebben tapasztalatom, helyismeretem, ismerem a polgármestereket, akikkel együtt kell dolgoznom, és ismerem magát a hivatalt is, és a cégeket.
Ha már a takarítást kiemelte a sok közül, ez egy visszatérő, több évtizedes probléma, és általában a budapesti lakók is emlegetik, hogy a város piszkos. Ez hol igaz, hol nem, de azért ez egy általános felfogás arról, hogy milyen körülmények között élünk, és néhány kerületi választási kampányban is felvetődött, hogy én igen, takarítógépet fogok beszerezni, az egyik első lépésem ez lesz, mert tarthatatlan a helyzet. De nyilván ez értelmesebb, jobb, és nem tudom egyáltalán, hogy hogyan megszervezhető, hogyha együtt működnek a kerületek, illetve a főváros vagy besegít, vagy az egészet irányítja, vagy akár segíti a kerületeket. Egyáltalán kin múlik az, hogy a város tiszta-e, vagy tisztább lesz-e holnap, mint eddig volt?
Hát ugye ez egy partnerségen múlik valójában. Mert ugye nem szoktuk ezzel untatni az itt élőket, de ugye bonyolult viszonyok vannak, hogy ki miért felel. Külön van felelőse a BKV megállóhelyek takarításának, külön a fővárosi területeknek, külön a kerületeknek, külön a parkoknak. Én azt látom, hogy ebben azért ebben van lehetőség, hogy ez normálisabban működjön. De ugye ehhez kell egy partnerség. Tehát ez az kell, hogy leüljünk a kerületi polgármesterekkel, vagy én le fogok ülni a kerületi polgármesterekkel, le fogok ülni magával a ezért felelős vállalat vezetésével is, és keressünk, hogy is mondjam, normálisabb megoldást arra, hogy nem felelősségtologatás legyen. Ugye mi a kampányban is erről beszéltünk, 5., 6., 7. kerület polgármester jelöltjével, ebből ugye Soproni Tamás és Níder Müller Péter polgármester is lett, hogy mindenképpen együtt kell gondolkozni a belvárosi kerületeknek, például a takarítás ügyében. És ezt én továbbra is így gondolom, hogy az nem jó megoldás önmagában, hogy a kerületek vesznek még 3 új gépet, és a saját kerületeiket vagy utcáikat takarítják, vagy áttolják a szomszédba. Ebben szerintem rengeteg egyeztetési lehetőség van. Abban nem hiszek, hogy én itt leülök és egyedül kitalálom, hanem az összes partnert le fogjuk ültetni, és normálisabban megszervezzük, de abban biztos vagyok, hogy többletforrás is.
Na ez az, gondoltam, hogy gondolkozni, együtt jobban megszervezni, az egy dolog, biztos lehet itt is változtatni, de kell-e hozzá plusz pénz, plusz eszköz és plusz ember?
Hát ugye plusz pénz mindenképpen, ugye ha mondok egy területet, ami mindenhol gond, és nyilván nem csak a közszférában, nem csak a városházán ez a ez a munkaerő kérdése. Tehát, hogy az elvándorlás az mindenhol érezteti a hatását, és nem vagyunk versenyképesek a bérekben. Tehát a közszféra, a fővárosi önkormányzat még az államhoz képest is sokkal rosszabb helyzetben van, hogy meg tudunk-e fizetni munkavállalókat.
Na tehát, és ha nem tudnak, akkor mit talál ki?
Szerintem meg kell fizetni munkavállalókat.
Értem. Ez eddig jól hangzik. És az eredménye az lesz, hogy egyszer csak azt veszik észre a budapestiek, hogy azért, mintha korábban vagy gyakrabban elvinnék a szemetet, nem csak a kukákban, hanem az utcákról is, akkor viszont könnyű sikert is elérni, nem?
Ugye szeretnénk...
Vagy ne legyek ennyire optimista?
De én optimista vagyok. Én alapvetően egy optimista ember vagyok. Ugye én az első munkanapomat puszta zámoron a hulladéklerakóban kezdtem. Mert hogy nekem a hulladékügy az szívügyem, tehát kiemelt terület. Mi nagyon messze vagyunk, mint Budapest. Ma sok európai nagyvárostól is, meg az európai célkitűzésektől is a tekintetben, hogy mit csinálunk a hulladékkal. Sajnos a budapestiek hulladékának egy jó részét lerakjuk a lerakóba, és nagyjából a többi részét meg elégetjük a hulladékhasznosítóban. Sajnos még mindig nagyon pici arányát hasznosítjuk. És én ugye ebben szeretnék egy elég nagy előrelépést elérni, hogy kevesebb hulladékot is termeljünk itt Budapesten, azt sokkal jobban szét tudjuk válogatni, hogy minél kevesebbet kelljen elégetni, és hát a lerakást meg gyakorlatilag amennyire lehet szeretném, ha meg is tudnánk szüntetni. Nyilván azért ezek hosszabb távú tervek, de ha elkezdünk foglalkozni a hulladékkal magával, hogy ebben legyünk egy kicsit tudatosak mindannyian, akik itt élünk, akkor szerintem annak lesz hatása azért az utcai szemét mennyiségére is, minőségére is. Tehát ezek azért összefognak.
Főpolgármester helyettes asszony, volna 2-3 perc türelme, amíg elmondanánk a rövid híreinket, és aztán visszakapcsolnánk még egy néhány percre? Jó, köszönöm szépen.
Kérjük, ne most telefonáljanak. Önök a műsor ismétlését hallgatják. Ha véleményük van a műsorról, az élőadást válasszák.
Megbeszéljük.
A vonalban tehát Tüttő Kata, város üzemeltetésért felelős főpolgármester helyettes. Köszönöm a türelmét. A BKV a város üzemeltetéshez tartozik?
Részben igen, részben nem. Tehát a maga a közlekedésügy, a közlekedés szervezés, közlekedés fejlesztések elsősorban Dorosz Dávidhoz tartoznak, de nyilván mi ebben szorosan együttműködünk. Tehát, hogy is mondjam, ilyen szempontból a területek nem fognak élesen elválni egymástól. Elég jó, az az igazság, hogy elég jó csapat jött így össze, mondhatom ezt így a városvezetésre, és nagyon-nagyon rugalmasan és jól tudunk együttműködni, úgyhogy ebben együtt kell gondolkozni. Mert ugye pont azt szeretnénk, hogy is mondjam, egy kicsit előmozdítani, amit látunk itt, ilyen elszigetelt működés. Nyilván van a hivatalnak egy rendje, hogy papíron kommunikálunk egymással, ebben azért szerintem sokkal generációsan is, meg egyébként is sokkal rugalmasabban fogunk tudni együtt dolgozni.
Ezt meg tudja magyarázni, hogy a BKV-nál mi az, ami részben önre tartozik, részben Dorosz Dávidra, és akkor még megtoldom egy másik pikáns kérdéssel, a parkolással is, végülis az is város üzemeltetés, ha úgy vesszük.
Igen.
No?
Az én álláspontom szerint a parkolás kérdés a közlekedés elválaszthatatlan része. Tehát, hogy főleg egy olyan koncepcióban, azért erről Karácsony Gergely főpolgármester sokat beszél, hogy szeretnénk tovább haladni egy közösségi közlekedést előnyben részesítő város irányában. Tehát szeretnénk sokkal közlekedésben, biciklis, közösségi közlekedés, gyalogos barátabb várost létrehozni. És ebben azért a parkolásnak is van jelentős szabályozó szerepe. Ez Dorosz Dávidhoz fog tartozni, de hát nyilván mind az egyeztetési folyamat. Ugye ez nem csak a főváros feladat.
Hát ez az, hogy itt a nagy probléma, hogy ez kerületi kezelésben van, miközben szeretnék, hogyha a fővárosnak legalábbis beleszólása lenne az egészbe.
De én úgy látom, hogy ebben van partnerség a kerületek részéről. Tehát, hogy ez megint arról szól, hogy le tudunk egymással ülni, és meg tudjuk beszélni, hogy lehet ezt normálisan üzemeltetni. Fog erre nyilván a főváros, mint szabályozó, van arra lehetősége, hogy szabályokat, kereteket hozzon létre, de kell a felek együttműködése, hogy ez normálisan működjön, hiszen ez azért nem, a parkolás nem kerületi. Ugye a főváros közlekedését tekintve nem áll meg, nem csak hogy kerület határnál, de a Budapest táblánál sem. Tehát a közlekedés egészen, sokszor beszéltünk erről, ez az agglomerációval együtt, a kerületekkel együtt kell ebben közösen gondolkozni, hiszen a fejlesztéseknek is ehhez kell igazodnia, és nyilván a parkolási rendszernek is kell. Az átláthatóságon túl kell a közlekedési célokat is szolgálnia. Úgyhogy ez ott lesz Dorosz Dávidnál, de hát nyilván ez kiemelt terület, tehát az egész városvezetés kell, hogy foglalkozzon.
Ezeket a kiemelt területeket mennyire közösen próbálják kezelni, válaszokat adni rájuk, legyen szó például a Városliget projekt részleges felfüggesztéséről, a stadion stopról, legyen-e szuperkórház, vagy inkább kórház felújítások, bővítések legyenek. Ezek olyan kérdések, amelyekre Karácsony főpolgármester és az öt főpolgármester helyettes esetleg mások bevonásával folyamatosan és sürgősen keresi a válaszokat?
Ezek abszolút olyanok, amikről együtt kell gondolkozzunk. Nyilván azért sok, hogy is mondjam, sok sürgető ügy esett azért be, vagy nem is esett, de várta itt Karácsony Gergelyt a Városházán, és hogy is mondjam, ebben még próbálunk rugalmasak lenni, nincs meg ennek még a rendje. De amit én látok munka folyamatban, hiszen én azért már régóta dolgozom Karácsony Gergelyel együtt, és többekkel, hogy ebben egy együtt gondolkodás lesz, de nem csak a helyettesekkel, hiszen a mi feladatunk az, hogy a közös programot, meg a célkitűzéseket végre tudjuk hajtani, hanem a többséget biztosító polgármesterekkel is. Tehát, hogy azért ez nem egy szűkebb csapat, itt sokkal szélesebb körülegyeztetést kell folytatni, hiszen ezeket a beruházásokat érintik ugye a kerületi polgármestereket is, az ő területükön és az ő céljaikkel is kell, hogy ez hangban legyen.
Úgyhogy
ezeket együtt fogjuk.
Együtt fogják megcsinálni, értem. Hát akkor jó város üzemeltetést kívánok mindannyiunk javára, mert ön lesz, hát ha nem is az elsőben, nyilván először Karácsonyt fogják megtalálni a kritikát, hogy na tessék már megint, mi van a városban, amióta Karácsony a főpolgármester, de ha megtudják, hogy ön üzemelteti a várost, akkor majd Tüttő Katát is emlegetni fogják, de lehet, hogy éppen azért, hogy megdicsérjék. Reméljük. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én köszönöm.
Viszont hallásra. Halló!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Egyszerűen érthetetlen számomra és sokunk számára, hogy mi ez a türelmetlenség az úgynevezett ellenzéki sajtóban is. Egyáltalán fogalmuk van-e arról, hogy egy ekkora hivatalt átvenni ilyen előzmények után mennyi időbe kerül? 3 héttel tel körülbelül.
És még mindig nem oldották meg a legnagyobb problémákat,
semmit,
ugye?
Semmit. 3 hét alatt még átvenni se lehet, pláne mondjuk olyan kerületekbe, ha igaz, ami az első kerület, ahol iratok tűnhettek el, a Baranyi Krisztina kerületébe, ahol szintén iratok tűnhettek el. Hát egy egyszerű osztályt átvenni egy üzembe vagy hivatalba, igen, az hosszabb időbe kerül.
Hát hallottuk, hogy a főpolgármester helyettes asszony is ma költözött be az irodájába.
Hát ezért mondom, igen, egyszerűen érthetetlen, hogy az úgynevezett, most már csak az úgynevezett ellenzéki sajtó nem az előző vezetés hibáival foglalkozik, ahogy a város kinéz, hanem már az újaktól kíván meg bármit. A háttérintézményekbe is rendet kell tenni nyilván. Horváth Csabát egyfolytában támadják. Azok, akik nem értenek hozzá, és nem fogadják el a Horváth Csabától, például amit a 14. kerületi parkolással kapcsolatban mond. Szóval ez nem támogatás, mint hogyha valaki irányítaná, nem háttérhatalmat mondok, mint az úgynevezett kormánypártok, hogy ne támogassák a jelenleg hivatalban.
Nem, ez egy ilyen újságírói ösztön, ami nem mindig a legszerencsésebb, hogy a problémákat keresik az újságírók
de
általában,
mert
erről az ösztönről, vagy ettől az ösztöntől nehéz megszabadulni. Mondjuk Horváth Csaba esetében éppen az volt a baj, hogy ő meg túl gyorsan kezdett hozzá ahhoz, hogy valamit csináljon, ott meg lehet, hogy az találták bajnak, hogy előre szaladt.
De ő megpróbálta próbálja alátámasztani például a parkolással kapcsolatban, hogy miért előnyös, ami most van. Hát azért nem lehet úgy dolgozni, hogy ne higgyenek benne. Hát majd, hogyha valami hiba lesz. Itt van például Tüttő Kata, egy jól fölkészült alpolgármester lesz nyilván, kikezdték, hogy ki volt az élettársa, meg ilyen dolgok, és ez ellenzéki sajtó részét.
Hogy nem, persze.
Hát szóval ne haragudjanak, ilyet nem lehet csinálni.
Hát ezért is hoztam föl, hogy rögtön megkapták, hogy vagy azért, mert régiek, vagy azért, mert ilyen és olyan párthoz tartoznak, vagy ki tudja miért, de rögtön megkapták a kritikákat. De hát nyilván ő azért elég tapasztalt a politikában ahhoz, hogy ha nem esik is jól neki, mert biztos nem esik jól neki, de tudja, hogy hát ebben a világban ez szinte magától értetődő.
Jó, de pedig Gulyás Gergely, aki azt mondja, hogy a fekete győr román ügynök, vagy akár, hát ilyenekre kellene az ellenzéki sajtónak jobban reagálni, plusz a pártoknak is, és visszautasítani ezeket a dolgokat. Hát szóval olyan aljas módszerek vannak még most is a kormánypártok részéről, és az ellenzéki sajtó egy része is, ahelyett, hogy türelmesen várna, 3 hét alatt egy pénzügyi osztályt, egy üzemeltetést. Szóval egy hatalmas területek, a papírokat nem lehet átnézni.
Ez bizony így van. És hát közben ugye az újságírók se tudják átnézni a papírokat, valószínűleg sokat meg se kapnának közülük, ha pedig megkapnák, akkor se olyan könnyű azt értékelni, de ezért abból dolgoznak, amiük van. Azt látják, hogy kinevezték az igazgatósági tagokat.
Igen,
és akkor ebből könnyű levonni a következtetést. Na, jönnek vissza a múlt emberei.
Igen, a Magyar Nemzeti Bank volt alelnöke, aki komoly szakember, a Magyar György, aki azt hiszem elég felkészült jogász.
Persze.
A László Imre, aki a Honvéd Kórházat vezette, a Szent Imrét vezette jól.
Hát Draskovicsra se lehet semmit mondani elvileg, hát ő aztán jogász, közgazdász, pénzügyi szakember, egy igazgatósági elnöktől mit várnak? Hát nem ő fogja irányítani a BKV-t, de a BKK-nak egy igazgatósági elnöke, ha ennyi mindenhez ért, ennyi tapasztalattal, akkor az önmagában nem ellenér, hogy ő már a Gyurcsány kormányban is dolgozott, és...
És akkor egy Gulyás Gergely kijelenti, hogy egy nyugati színvonalú kórház épülne, és kidolgozna benne. Jelenleg nincs radiológus, aki értékelni tudja a röntgen CT felvételeket, nincs patológus, aki a szövettani vizsgálatokat el tudná végezni. Szóval fölháborító, hogy egyszerűen tényleg felkészült szakemberek véleményét nem fogadják el. Ez nem lenne szuperkórház, nem lenne, aki működtetné.
Hát akár még lehetne is, tegyük föl, csak nagyon sok szakember meg azt mondta az elmúlt években, hogy nem erre volna szükség, nem ez az, ami leginkább hiányzik a magyar egészségügyben.
Egy kórházban, mint ahogy a László Imre mondja, koncentrálni a Szent Imrébe, ott kialakítani, több száz ember dolgozik egy kórházban, hát nem igaz, hogy tömegével jönnének vissza a szakemberek.
Hát addigra, amire ez fölépül, még ez is elképzelhető.
Hát nem mert épül föl.
De éppen ebben a szuperkórház ügyben az a legérdekesebb, hogy még az Orbán kormány 3 évvel ezelőtt úgy megbízott valakit, egy miniszteri biztost, hogy dolgozza ki a budapesti egészség...
Igen, a Bedrosi Robertet, aki már...
Nem, azt hiszem, egy Cserháti Péter nevűt először.
Igen, Péter, de a Bedrosi.
Igen, így van. És az az ő javaslatuk, meg az, vagy a javaslata az volt, hogy a Tétényi úti kórházból, a Szent Imre kórházból csináljanak egy nagyobb, így új van. Épületekkel egy korszerű, most, teljes ellátás nyújtó kvázi szuperkórházat.
Aztán egy mocsaras területen akartak létrehozni személyzet nélkül. Utána biztosként a Bedrosi Robert, aki már egyszer a BM kórházba elég sokat ártott, ugye a Szent Imre főigazgatója.
Igen.
Szóval olyan vezetőket neveztek ki, akik nem megfelelő szakemberek. Szóval nem szabadna azért az ellenzéki sajtónak 3 hét után szinte összehangoltan támadást indítani. Hát át kell venni egy hivatalt. Személyekkel, szakemberek kellenek. Anélkül nem megy. Egy csomó helyről elmentek ugye osztályvezetők, van, ami nem baj, mert direkt jó, hogyha újak lesznek. És ezt keresik. Tehát ez a Jézus Mária győztünk, ez nem... hál' Istennek győztünk, csak ki kell várni, hogy mi lesz.
De a Jézus Mária egyre találó, mert látjuk, hogy minden szempontból nagyon sok felől akár váratlan kritika, bírálat, támadás éri az új vezetőket, úgyhogy össze kell szedni magukat, hogy ez például az ütéseket állják. Vagy
de nem tudják, hogyha az úgynevezett ellenzéki, tehát akik a kormány ellenzékében vannak, azok is támadják 3 hét után. Hát azért kis türelem kell ahhoz, hogy átvegyék a területet.
De hát látja ön is, hogy ez a helyzet, és lehet ugyan bírálni a bíráló ellenzéki sajtót, de utasítani nem lehet őket, úgyhogy ez lesz a helyzet, ilyen
jó,
körülmények között.
A klubrádió egy kicsit kíméletesebb legyen.
De hát nem vagyunk kíméletesek, mi
hát
kíméletesek
olyan
vagyunk.
Olyan beszélgetések is folynak, aminek nem sok értelme van.
Hát azért igyekszünk értelmet adni a beszélgetéseknek, csak mondjuk igyekszünk tudomást venni arról is, hogy mondjuk akár az ellenzéki sajtó joggal vagy alap nélkül bírálja az újonnan megválasztott vezetőket. Ez tény, akár tetszik, akár nem, és ezt kezelniük kell nekik is.
Az biztos, de összefoglalva, türelem kell 3-4 hét után ekkora területeket nem lehet átvenni és beindítani a tényleges munkát.
Igen, sőt, valakitől éppen hallottam, hogy a fővárosi közgyűlés első ülésén, ha nem is az elején, de később az egyik fideszes tag, egy volt kerületi polgármester azt mondta, hogy a maga részéről 100 napos türelmi időt javasol az új vezetésnek. Hát ha ez így van, akkor az rendben van.
Jó, hát
pláne ha a Fidesz adja, majd meglátjuk. De...
Hát azért óvatosan kell, mert... Na szóval tudjuk, hogy azért itten kemény betartások lesznek.
Biztos,
és
biztos.
Azzal is foglalkozni kell az új vezetésnek, hogy ezeket kivézzük.
Így van. Köszönöm szépen.
Köszönöm, viszont
hallásra. A telefonnál Szűcsné Posztovics Ilona Tatabánya új, az ellenzék által támogatott polgármestere. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is, és önt is.
Öntől is azt kérdezem, mint ahogy fél órával ezelőtt Tüttő Katta budapesti főpolgármester helyettestől, hogy és hogy érzi magát, és kérdezem ezt azért is, mert ahogy látom itt a megyei hírportálon, kacifántos helyzetűnek minősítik a tatabányai közgyűlést. Hát szóval akkor hogy van?
Köszönöm a kérdést. Én úgy értékelem a jelenlegi helyzetet, hogy a közgyűlés első körön egy SMS módosítással foglalkozott, amiben a felek az első megítélés tekintetében nem értettek egyet. A célom az volt ezzel a szervezeti és működési szabályzat módosítással, hogy minden politikai pártnak a közreműködését tudjam a közgyűlésben, és ezért olyan módosításokat terjesztettem elő, ami a Fidesz-KDNP frakció fele nyújtott gesztusokat. Ugye olyan vádak értek minket, hogy nem volt kellő idő az egyeztetésre, hát azért az egyeztetési folyamatban az is benne volt, hogy az első hozzáállás a Fidesz-KDNP részéről az elég merevre sikerült, és nem is engedték, hogy elmondjuk a konkrét bizottsági javaslatainkat. Egyébként a mai nap egy nagyon tartalmas egyeztetéssel vagyunk túl a Fidesz-KDNP-vel kapcsolatban, a KDNP javaslataival, módosító javaslataival kapcsolatban. A közgyűlésen azt mondták, hogy nem tudtak egyeztetni, ugyanakkor 11 darab módosító javaslatot hoztak az SMS-hez, és valószínű, hogy akkor nagyon-nagyon komolyan foglalkoztak az SMS-szel, csak számunkra sem mutatták meg ezeket a módosító javaslatokat a közgyűlést megelőzően. Tehát ez az egyeztetés hiánya mindkét oldalon megvolt akkor ezek szerint. Viszont azt azért kihangsúlyoznám, hogy a javaslatok, ami a politikai pártok részvételét a munkában olyan jellegűek voltak, hogy szerettünk volna egy alpolgármestert javasolni a Fidesz-KDNP oldaláról, és szerettünk volna a Modern Városok programjáért felelős tanácsnokot is javasolni. Szintén Schmidt Csaba volt polgármester személyében. Úgy gondoltuk, hogy ez a Modern Városok program olyan jelentős és olyan fontos, és a korábbi időszakban CVG-nek érezte a polgármester, hogy ennek a továbbvitelében tanácsnokként vegyen részt. Ezt a felajánlott pozíciókat utasították el a közgyűlésen, de most az egyeztetések folyamán én úgy gondolom, hogy ezekről tovább fogunk beszélni. Tehát innentől kezdve én nem érzem rosszul magam, elindult a munka, az első belépő elég aktívra sikerült, de úgy gondolom, hogy meg lesz a közös
értem. Élmény. Ön aktívnak minősíti a megyei portál az viharosnak, de érzékeltesse legyen szíves a mi hallgatóinkkal, hogy hogy áll össze a képviselőtestület. Ha önnek, illetve az ön mögött álló, az önt támogató erőknek többsége lenne, akkor nem lett volna viharos, vagy mondjuk így finoman aktív. Hogy állnak föl egymással szemben, és hogyan kell, hogy dűlőre jussanak egymással?
Hát jelen pillanatban két frakció alakult, 8-8 fővel. Az egyik az összefogás tatabányáért frakció, amelyben a mögöttem támogató pártok álltak, vagy állnak. A másik a Fidesz-KDNP frakció, ami szintén 8 fő, és van egy fő, Mi Hazánk mozgalom. És vagyok én egy polgármester, aki függetlenként indultam a pártok támogatásával, és nem csatlakoztam a frakciókhoz.
Ennek mi az oka, hogy nem csatlakozott hozzájuk? Egyikhez sem, például az, ahhoz sem, amelyik önt támogatta.
Azért, mert alapvetően a fő célkitűzésem, hogy Tatabányavárost szakmai érvek mentén vezessem, és a szakmaiságomat minden politikai párt képviselőjével megismertessem, és arra törekedjek, hogy a közgyűlésben a képviselők ezt a szakmaiságot megismerve szavazzanak, választanak, és ne a politikai párt összezárások alapján hozzák meg döntéseiket, mert ez nem biztos, hogy a városlakók érdekeit fogja szolgálni.
Szóval itt lényegében arról van szó, hogy az összefogás kontra Fidesz az 8-8, van egy 17. tag, a Mi Hazánk mozgalom, amelyik formailag egy ellenzéki párt, de gyakorlatilag valószínűleg ott is, meg másutt is inkább a Fidesz-szel tart, és ön a másik oldalról egyenlíthetné ezt ki 9-9-re, de nem akar egy ilyen reménytelennek vagy terméketlennek látszó húzavonába belemenni, inkább azt mondta, én maradok a frakción kívül, és megpróbálom az ügyeket úgy intézni, hogy az alapvetően szakmai okokból, szakmai érvekkel történjen, menjen végbe, és talán így inkább elfogadják az én vezetésemet, körülbelül ez magyarázza az ön lépését?
Igen, természetesen ezt így gondolom. Én amikor ezt a jelölést elfogadtam, akkor is azt a célt tűztem ki, hogy szakmai alapon ezt a várost jobban tudom vezetni, mint az előző polgármester, és azokat, akik mögém állnak, illetve azok, akik ezt a célt tűzik ki maguknak, azoknak a munkáját én segíteni akarom, függetlenül, hogy milyen pártideológiát vallanak.
És mégis hogy néz majd ez ki a gyakorlatban, vagy mit súgnak az ön megérzései, esetleg azok a helyi politikusok, akik ismerik az erőviszonyokat, meg az ottani embereket is, hogy mihez lehet többséget szerezni, mik azok a legfontosabb dolgok, amelyeket Tatabányán például el kellene intézni a következő hónapokban vagy évben, és amihez megteremthető egy összefogás, illetve Fidesz párti együttműködés.
Nálunk is a városban olyan dolgokat kell város vezetésként végrehajtani, hogy tiszta legyen a város, hogy akadálymentesítsük a pályaudvart, az, hogy a közintézményeknek a működése zavartalan legyen. Ugye most a költségvetés összeállítása előtt vagyunk. Már folyamatában áttekintettem azokat a projekteket, amihez a költségvetésben forrásokra van szükség. Azokat a közszolgáltatásokat, aminek biztosítanunk kell a működését, azokat a juttatási rendszereket, amiben a óvodapedagógusok, bölcsődeüzemeltetések elszámolásához szükségesek. Tehát úgy gondolom, hogy ezek a kézzelfogható, mindennapi élethez kapcsolódó önkormányzati feladatok azok, amiket meg kell oldanunk. És ebbe biztos vagyok benne, hogy az eddigi képviselőtestületben lévő képviselők is a szándékuk és akaratuk szerint a városért akartak dolgozni, és ha egyenként megismertetve a célokat, megismertetve azokat az elveket, ami mentén a 2020-as költségvetést összeállítjuk, a képviselők oda fognak állni, meg fogják szavazni ezeket a előterjesztéseket.
Ebben bízik, hogy a helyi Fidesz-KDNP nem lesz akadálya annak, hogy a város rendesen működjön? És hogyha a helyi Fidesz esetleg hajlandó lenne is együttműködni, nem fél attól, hogy esetleg kapják az utasítást Budapestről, hogy ezt a polgármestert buktassuk meg inkább?
Én úgy gondolom, hogy ez nem lehet utasítása. Tehát az emberek akaratát nem lehet utasításra befolyásolni. Ha itt az emberek azt látják, hogy egy városvezető tenni akar, hogy a képviselőknek egy része folyamatosan azzal foglalkozik, hogy mi van a városban, hogy a közvilágítást megjavítsuk, hogy a szemetet elhordjuk, és az emberek életkörülményét javítsuk, akkor nehezen fér meg az, hogy a képviselők másik része meg csak bólogató Jánosként fölteszi a kezét, leteszi a kezét, fölteszi a kezét, leteszi a kezét. És én nagyon bízok a képviselőtársaimban, azokban is, akik a Fidesz-KDNP soraiba ülnek, hogy ők is a városért akarnak dolgozni, hiszen ezt számtalanszor kijelentették. És ha ez így fog működni, akkor teljes összhangot vagyunk képesek a közgyűlésbe biztosítani.
Örülök annak, hogy ilyen optimista. Az optimizmusához hozzájárul az is, hogy Tatabánya gazdaságilag egy jól működő, sikeres város, ahol sok vállalat talált magának helyet, és gondolom ezért az adóbevételeik sem rosszak.
Mondhatjuk, hogy kedvező adóbevételük van, de azért azt is tudni kell, hogy az, hogy sok vállalkozás működik Tatabányán, az Tatabányának terheket is jelent. Tehát ha most mondok egy példát, ugye van egy igen nagy ipari parkunk, több mint 10 000 főt foglalkoztatunk ott, vagy foglalkoztatnak azok a cégek, akik ott működnek, de például szűkösek a közüzemi kapacitásaink. A szennyvíz tárolónkat kellene bővíteni, 10 milliárd forintba kerülne. Az áramellátással is folyamatos gondok vannak. Tehát nekünk felelősségünk van azokkal kapcsolatosan, akik itt a foglalkoztatásban erőteljesen részt vesznek. És most az, hogy erős és jelen pillanatban egy jól működő város vagyunk, az mindenképpen folyamatos figyelés, folyamatos gazdasági számításokat igényel. Mi az elmúlt 2-3 évben jelentős beruházás mennyiséget indítottunk el, és ebben a beruházás indításban ugye még nincs vége. Tehát a források egy része leutalásra került a központi költségvetéstől, de a valós kivitelezés az 2021-ben várható, és nekünk nagyon komolyan figyelnünk kell a pénzügyi helyzetet, hogy ebben a pénzügyi helyzetben adott esetben azok a források, amiket támogatásként kaptunk, elegendők lesznek a megvalósításra, hiszen most látszik, hogy már vannak hiányzók, vannak az építőipari árak növekedése miatt már önerőpótlásra szoruló projektek, és ugye ezt a jelen helyzetet az segíti, hogy a előlegként nálunk lévő MVP és különböző állami Európai Uniós támogatások a számlán vannak. Tehát én úgy gondolom, hogy folyamatos mind gazdasági, mind működtetési műszaki háttér szempontjából figyelmet kívánt a Tatabányának a vezetése.
Hát akkor ehhez sok sikert kívánok a jó egyensúlyozással, politikai egyensúlyozással együtt. Köszönöm, Szűcsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere volt itt. Viszont hallásra!
Köszönöm, viszont hallásra!
Kérjük, ne most telefonáljanak! Önök a műsor ismétlését hallgatják. Ha véleményük van a műsorról, az élő adást válasszák.
Megbeszéljük.
6-kor lesz esti gyors, a szerkesztő Jávor Dénes.
Jó estét kívánok, szia Gyuri. Egészen szürreális és feszült jelenetek jellemezték tegnap a fővárosi életet. Én is a 17:30 körül indultam el innen a amfiteátrum környékéről, egy laza fél óra alatt jutottam el a Margit hídig, ahol már teljes közlekedési káosz.
Rossz fele mentél. Kelet felé kellett volna.
Vagy éppen...
Keleti nyitás, nem?
Na de, hogy a rendőrség közben kiszámolta, és hogy közölték azt, hogy Erdogan, török elnök 15 kerületben nem is járt, illetve hogy a Budapest közterületeinek mindössze 94%-át használta, úgyhogy hát nem is értik, hogy alakulhatott ki ez az egész, és biztos nem emiatt volt. Kunce Gábort fogjuk majd kérdezni, már csak amiatt is, hogy indokoltnak tartja-e azokat a biztonsági intézkedéseket, ami miatt teljesen leállt és teljesen felborult tegnap a főváros élete és közlekedése. És Böcskei Balázsral is beszélünk majd, akik az önkormányzati választások után készítettek egy felmérést 2000 fő részvételével, és arra jutottak, hogy a borkai faktornak, legalábbis ez a kormány oldal által bevezetett kifejezésnek nem volt lényegi hatása az önkormányzati eredményekre, sokkal inkább az ellenzéki összefogás mozgatta meg a választókat. És Baranyi Krisztinával is hallhatnak majd a hallgatóink egy beszélgetést, akit arról kérdezünk, hogy vajon sikerül-e a kerületen belül Ferencvárosban a különböző pártok közötti és személyes ellentéteken felülkerekedni. 6 órakor kezdünk, és Lampi Ágnessel várjuk majd a hallgatókat.
Köszönöm szépen, itt pedig hallgatókkal folytatjuk, 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Halló! Jó napot kívánok!
Jók már a vonalban?
Igen, ön van a vonalban, tessék!
Hát, jó napot kívánok, drága jó bolgár úr, egy régi munkatárs, egy csak György vagyok, telefonszámom
csak is nem leadva. Csak nem a Mátyási Gyurit hallom.
De pontosan
most engem csúcsforgalom van, jelentené róla, hogy mi a helyzet? Ma is olyan káosz van, mint tegnap?
Hát annyi a különbség, hogy most nem vonulgatnak erre arra a delegációk, de egyébként most is meg vannak őrülve az emberek, hát eleve péntek délután van, meg most ezen a hétvégén ilyen valami kuponos hétvégék vannak a bevásárlóközpontokban, úgyhogy már napközben is elég nagy gáz volt, meg... Most az egyik kollégám mondta pont pár perccel ezelőtt, hogy a gyorsforgalmi úton is volt valami izgalom, úgyhogy ott is zárás van. Úgyhogy nem kell ide Budapestre egyébként delegáció. A 0,94%-os utak azok úgy alapból sem olyan túl könnyen járhatók.
Ez biztos, de a tegnapi azért mégis különleges volt, és főleg ezek a, tessék gyorsan befejezni a vacsorát az étteremben, mert utána se kisebbe, vagy tessék visszamenni a metróállomásra, nem jöhetnek ki. Ezek azért elég furcsa és nem túl közönségbarát megoldások.
Hát igen, azért a pályafutásom során egy pár ilyen delegációs történetet, meg amikor ilyen többnapos diplomáciai, hát talán amikor Magyarország volt az Unió elnökség, akkor vagy valami igen, NATO. Igen. Tehát, hogy így az elmúlt évtizedekben azért volt jó párszor az, hogy jött ide nagyon fontos ember, nagyon lezárták a várost, de én már tegnap azt a részét nem értettem. Tehát amikor bármilyen probléma van a metróban például, az aluljárót vagy az állomást, az a legelső, amit kiürítenek, és nem az, hogy oda visszaküldik az embereket, hát ott egy pánik kitör, hát ott felmérhetetlen dolgok történhetnek, tehát ott tragédia történhet, még akkor is, hogyha a metró meg sem mozdul a Batthyány téren. Tehát ezt általában úgy csinálták, hogy így hivatalosan, hogy a metró szerelvény megállás nélkül az állomáson áthalad. Tehát mondjuk megállt volna a Kossuth téren, és ott kipakol mindenkit, vagy
arra most úgy se jár senki, amióta a miniszterelnök kiköltözött, felment a várba. Ez teljesen üres.
Azóta csak turisták mászkálnak arra felé. Tehát, hogy én már ezt a részét nem értettem, hogy az embereket egy metró alagútból aluljáróból nem engednek ki. Az mindig is így volt egyébként, hogy jóval előbb lezárták az utakat, mint hogy a delegáció elindult volna, de tegnap ismerősöm írt a Facebookon, hogy már a Bemrak parton, meg ott a Margit híd környékén, ugye ahol aztán a legnagyobb káoszt sikerült nekik összehozni, a 0,94 százalékból, ott már fél órával korábban lezárták, és az egy dolog, hogy ugye fölment ugye oda a Gülbaba tűrbéhez, ott jól érezték magukat, aztán visszajöttek, és közben nem nyitották meg az utat, ezt még azt mondom, ez még érthető. De az, hogy utána elvonultak, és még utána is negyed órával később még mindig nem volt semmi út megnyitva, az számomra azt jelenti, hogy egyszerűen az, aki ott a CB rádiót kezelgette az adott ügyeletes, az nem adta, nem merte kiadni a parancsot az ott posztoló rendőröknek, hogy na, levonulhattok, elindulhat a forgalom. És mondhatja ezt az a Csécse, vagy Csécsi Soma, vagy akárki a BRFK-tól, hogy ez Budapesten csak egy kis részt ért, na de könyörgöm, az M3-as M0-ás is le volt zárva, és az M0-ás is fél órán keresztül. Na most, hogyha valakinek ez a szakmája, hogy forgalmat kell megállítani, és forgalmat kell szervezni, akkor az annak negyed órán belül ezeket az új szakaszokat ki kéne tudni üríteni, és nem fél órával, meg háromnegyed órával hamarabb lezárni minden, és egy hatalmas káoszt csinálni, még hogyha Budapestnek egy részén volt is, és ő mondhatja ezt a CSKA Moszkvára is, hogy amiatt volt az egész, a frászt amiatt volt, mert az már azután volt, hogy elvonult a török elnök.
Igen. Nem tudom, hogy tudod-e rá a választ, én sem tudom, de fölvetődik bennem a kérdés, hogy nem lehet, hogy az volt ennek a tehetetlenségnek, vagy túlbiztosításnak, vagy lassú reagálásnak az oka, hogy nem volt igazán meghatározva, hogy na most ki is a felelős, hogy a BRFK-e, a rendőrség, amelyik a forgalom irányításért felelős ilyen helyzetben, vagy a TEK, amelyik viszont a delegációk biztonságáért, és lehet, hogy ez a hatásköri zűrzavar, vagy összevisszaság, vagy a hatáskörök kellő el nem választása okozhatta azt, hogy nem volt, aki meghozza a döntést, hogy gyerünk már, elmentek, tessék, indítsátok, engedjétek a forgalmat, engedjétek ki az embereket.
De ez régebben úgy volt, hogy ott a Teve utcában van valami művelet, vagy volt valami műveleti központ, oda az összes okos ember bement a rendőrségtől, a BKK-tól, a BKV-tól, tehát mindenhonnan mentek oda emberek, és ott ez így egy helyen volt, tehát nem az, hogy 28 helyen volt mindenki, hanem voltak ott felelős emberek, akik kiadhatták az utasításokat. Hát most az lehet, hogy pont elment pisilni, vagy nem tudom én, vagy beragadt a liftbe, aki kiadhatta volna az engedélyt arra, hogy már a Erdogán kint van a reptéren, de a Bemrak partot még mindig nem nyitották meg. Tehát lehet, hogy valami ilyesmi technikai hiba volt, vagy bereket, vagy áramszünet volt, vagy akármi. Tehát lehet ilyen, de ezt mi úgyse fogjuk soha megtudni, mert kapunk majd, vagy kap a nép az arcába egy ilyen 0,94%-ot. Tehát, és akkor az ember nem megnyugszik, hanem a vérnyomása még jobban fölmegy, és egy laza kis magyaros káromkodást elenged, vagy az autóban, a kis csendben, vagy pedig otthon a család körben.
Hát igen, furcsa volt, azt hittem volna, hogy egy ilyen szigorú, kvázi vagy majdnem egy pártrendszerben azért a dolgok lehet, hogy néha kicsit durván, de azért mégis utasításra és simán működnek, főleg egy ilyen esetben, amikor arról van szó, hogy parancsokat kell végrehajtani, de úgy látszik nem volt, aki a parancsokat osztogassa.
Hát, vagy nem merte senki vállalni a felelősséget.
Igen, így van.
Tehát, mert az, hogy az M1-es metró nem közlekedett addig, amíg az Andrássy úton végigment, ez minden delegációnál. Tehát az, amikor itt volt a Merkel annak idején, itt volt talán még a Bush, akkor akkor is ugyanez volt, a Putyinnál is ugyanez volt, tehát mindegyiknél ugyanez volt, csak, és most már nem is az van, mint pár évvel ezelőtt, mert akkor még kis huncutok voltak, mert több útvonalat adtak meg, tehát hogy a gyorsforgalmi jön be, de lehet, hogy az M0-ása jön be. Igaz, hogy egy három napja terrorista képzőbe menő ember is tudta azt, hogy merre fognak menni, mert csak ott hegesztették le a csatorna fedlapokat, már pedig az M3-as volt, tehát onnantól kezdve mindenki tudta, hogy arra felé fog menni, és nem a M5-ösön fog bejönni, vagy lehet, hogy a Soroksárén fog bejönni, tehát ilyen rendőr huncutságokat próbáltak belevinni. Tehát most már ez sincsen, mert megmondták, hogy M0, M3, Hősök tere, Andrássy út, stb. Illetve még a másik, hogy azért ez a delegáció tegnap elég sokat kóvájgott. Tehát egyrészt bejött a reptérről, ugye a parlamentbe talán, vagy a várba mentek föl egyből.
Hát a várba, Áderhez mentek. Például ez a várba áthelyezése a kormányzatnak, nem csak az elnök van már ott, hanem a miniszterelnök is, tehát mindenkit oda kell vinni, és nem a Kossuth térre. Ez mennyivel nehezíti meg a forgalom szervezését?
Hát az, hogy eleve, tehát azért a várba két úton lehet fölmenni. Az egyik a Hunyadi János út, ami egy szép szűk út, előtte ugye rátéve egy Lánchíd Clark Ádám térrel, illetve hát a másik az meg a másik oldal, az Attila út felől, ott meg a jó kis szerpentinen, hát bele is szédül a Mercedesébe a szerencsétlen.
És mintha sokan fölhívták volna a figyelmet annak idején arra, hogy nem biztos, hogy túl jó ötlet a kormányzatot a várba helyezni, mert ez rengeteg közlekedési problémát fog okozni. Egyébként a mindennapokban is, hát még kívüli esetekben.
Hát egyébként pont a múlt héten vittem egy amerikai házaspárt vissza a reptérre csütörtökön, ugye szerdán volt itt a Putyin elvtárs, és szerencsétlenek teljesen ki voltak borulva, mert ők már előre online megvették a jegyeket a várba, hogy elmennek a Mátyás templomba, Halászbástya, Nemzeti Galéria, és be se tudtak menni a szerdán a várba, mert a múzeumok is, tehát minden az ég egy a világon zárva volt, az is akkor is hermetikusan le volt zárva, csak ez mondjuk minket, budapestieket annyira nem érint, mert ugye nem minden nap mászkálunk a Mátyás templomba, meg a Nemzeti Galériába körülnézni, de azért az, aki mondjuk 3-4 napra idejön Budapestre, ráadásul ugye előre meg is veszi a jegyet hozzá, az azért egy kicsit meglepődik azon, hogy hoppá, hát ez kimaradt az életemből a Budapest legjobb látványossága. De szóval visszatérve arra, hogy azért elég sokat mászkált, mert ugye elment vidám perceket töltött az Áderrel, utána mentek valahova, onnan fölmentek a Gülbaba tűrbéhez, és onnan ment csak ki, tehát ő össze-vissza kóvájgott, nem csak az volt, hogy talán, vagy nem tudom én, tárgyaltak itt, és akkor utána visszament a reptérre, hanem elég sok mozgás hát is volt.
Várkert bazár is volt, ugye a miniszterelnök még mindig a parlamentben.
Igen,
ha a parlamentben dolgozna a miniszterelnök, akkor ott a parlamentben szokták a sajtótájékoztatókat tartani. Nem, itt most le kellett menni, mert volt karmelita kolostorban ez nem működik, le kellett menni a Várkert bazárba, ami nem biztos, hogy éppen erre épült és erre alkalmas, de közlekedési szempontból az is elég kínos helyen van. Na most ezek után aztán nem csoda, hogy a várost teljesen megakasztották ezzel, mert ide-oda mentek, amit korábban egy helyen el tudtak intézni, azt most több helyen kellett.
Igen, meg ugye itt még egy dolog, aztán hagyjunk mást is szóhoz jutni, hogy ugye itt a demonstrálókra is kezdik rákenni a dolgot, hogy ő miattuk volt az egész, de könyörgöm, azok délután 3-ra oda kellett neki kérni a Széll Kálmán térre, de már valamikor 2:30-kor ott voltak, és a közvetítést olvastam, hogy siettették is őket, tehát nem szép lassan mentek, mint a összefogás, a fesek, hogy szépen sétálgatunk a Margit hídon, meg a városban, hanem ezeket hajtották a rendőrök, hogy gyorsan menjenek. Tehát ők már régen a Széll Kálmán téren voltak, amikor 3 órával később lezárták a Margit híd, Margit körút, vagy Margit utca útvonalat, meg a környéket, ott az alsó rakpartól kezdve a felső rakpartig, meg a metró kijáratig.
Nem akarsz véletlenül nekünk dolgozni, mintha elég jól csináltad volna ezt az élőben a városban?
Gyuri, mi van ma 2019. november 8-a, 17:23, ha jól látom.
Igen.
nem rajtam múltak dolgok.
Na de még minden, minden változhat. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Szervusz.
Én köszönöm, hogy elhozottam. Hello, szia.
Halló.
Halló, halló.
Jó estét kívánok.
Jaj, sorra kerültem. Szombathelyről telefonálok. Jó estét kívánok.
Na, örülök neki. Hogy?
Azért telefonálok, mert úgy érzem magam naponta, hogy hallgatom ezeket az ellenzéket támadó híreket, mintha annak a mesének hallgatnám egy-egy fejezetét, amikor egy felnőtt, egy gyerek, meg egy szamár megy az úton. Az se jó, ha mind sétál, az se jó, ha egyik viszi a másikat, másik az egyiket. Hogy gyakorlatilag bármit csinálnak ezek az újonnan megválasztott polgármesterek, meg képviselők, ők támadva lesznek.
Ez bizony, így van.
Ha Karácsony Gergely nem ül kocsiba, akkor meg megmondják, hogy ez mekkora majom, hogy még oda se autóval megy, ahol az lenne a praktikus. Ha a szegény Gajda Péter egy 10 éves testvérvárosi kapcsolatban megsértette volna a másik felet és felszámolja, akkor megmondták volna, hogy ez nem is egy jó politikus, hogy micsoda ostoba, hogy egy 10 éves kapcsolatot felrúg egy aktuális probléma miatt.
Igen. Ez így van. Mindenki rögtön kap, hát nézze, egyrészt...
Igen, ez a Facebook világ, amikor azt gondoljuk, hogy mindig mindenről kell, na legyen valami sommás véleményünk, pedig ismeretünk sincs elég, meg kicsit az is a véleményem, hogyha másokkal egy kicsit elnézőbbek vagyunk, vagy egy kicsit megpróbáljuk beleképzelni magunkat a helyükbe, és magunkkal lennénk egy kicsit szigorúbbak, hogy akkor egy kicsit úgy könnyebb lenne ez az egész. Mert ezek a politikusok, akik tényleg nagyon igyekeznek, és hiszem, hogy a fideszesek többsége is az embereket akarja szolgálni, folyamatosan egy stresszbe vannak, hogy ők megfeleljenek az embereknek, és nem azon jár az eszük esetleg, hogy mi a helyes, hanem hogy na most ezért támadnak, na most ezért támadnak, és nagyon-nagyon nehéz így stratégiai munkát végezni, hogy egy napnyi távolságba kell gondolkodniuk, hogy holnap minket támadni fog akár az ellenzéki sajtó.
És akkor rögtön azon végre megalakul a képviselőtestület XY, az új polgármester 1 millió forintot vihet haza. Ugye rögtön, hát ez ugyan lehet tényszerű közlés is, na de mindjárt benne van az a fajta üzenet, hogy na itt vannak ezek a magukat tisztességes, becsületes, civilnek álcázó ellenzékiek, de azért nem utasítják vissza azt az 1 millió forintos fizetést, mintha kvázi vissza kellene utasítaniuk. Miért is? Szóval igen, minden egyes lépés, vagy minden egyes normális működési lépés után, mintha megkérdőjeleznének mindent, még az ellenzékinek gondolt, vagy a független médiában is. Hát a kormánypártiról nem beszélek, mert ott aztán már csokorba szedve, hogy micsoda galátságok történtek már az elmúlt 3 hétben, amit az ellenzék bemutatott, és amit nem csinált meg.
Én azt gondolom, hogy lehet, hogy a sajtóban is van egy ilyen, hogy na most végre megmutathatjuk, mert ezek hagyják magukat, mert ezek válaszolnak, mentegetőznek, és na akkor most mi aztán megmutatjuk, micsoda kritikus egy sajtó vagyunk.
Biztos, hogy van ilyen is, de azért egy bizonyos fokig ez természetes és érthető, mert a sajtónak nem is volna szabad egy 100 napos türelmi idővel megajándékoznia se a kormányt, se a helyi kormányzatokat, mert nincs türelmi idő. Ha butaságot csinál, vagy éppen kifejezetten rossz szándékkal csinál valamit, vagy hibát követel, hát akkor jobb, hogyha mindenki minél előbb tudja ezt meg. Csak akkor van baj, amikor, minthogyha szánt szándékkal azt akarnák rábizonyítani az új emberekre, hogy ó, hát ezek tehetetlenek, tehetségtelenek, biztos, hogy ezek is mutyíznak, és így tovább.
Nem 3 hét alatt készül, hálózatot nem 3 hét alatt újítanak föl, és nem keresztre feszíteni kell egy embert, hogy na most végre aztán valakit jól megrángathatunk, hogy eddig se kedveltük, na most meg aztán jól megadhatjuk nekik. És a másik részt azt még hadd mondjam el, hogy mind a sajtóban, mind a hírfogyasztóknál látom azt, hogy nem is tanítják meg a kritikus hírfogyasztást, és még akinek egy picit ez a szakmája kell legyen, sem csinálja. Vagy lát valamit kiírva, hall valamit valakitől, meg nem vizsgálva a forrást, meg nem hallgatva a másik felet, és azt hiszem, itt talán a hírfogyasztókra ez sokkal nagyobb mértékben igaz, hogy lát a Facebookon egy fotót, rajta van egy idézet, aláírva egy név, és készpénznek veszi, hogy
így van, így van. És az egyik oldal, az egyik oldal híreit veszik készpénznek, a másik oldal a másikét, és ebből aztán nem csak a félretájékoztatás, hanem az egymás iránti fokozódó gyűlölet is következik.
Igen, szóval nem szaporítva a szót, egy kicsit türelmesebbnek kéne lenni, egy kicsit beleképzelni, hogy annak az embernek lehet valami oka rá. Egy napig várok, mielőtt ítéletet mondok, hogy lehet, hogy azt gondolom, hogy nem kell nekem mindenről véleményt alkotnom, hanem egy kicsit hagyni élni a másikat, és türelmesebbnek
egyetértek, legyünk türelmesebbek. Annyit mondjon meg, még ha elmondta, hogy Szombathelyről telefonál, hogy ott hogy alakulnak a dolgok, ott onnan mostanában nem érkeznek olyan hírek, mint amilyennek több más városból, vagy budapesti.
Igen?
Vagy már ők már egy kicsit hozzászoktak ehhez, hiszen az ellenzék néhány hónapja gyakorlatilag átvette a város vezetését. Volt idejük hozzászokni, megtanulni, megismerni a helyzetet. Lényegében ez csak szentesítette a választás, mert még nagyobb erőt és többséget adott nekik. Ugye valahogy így
szerintem történt? Nem belünk van a probléma, úgyhogy most nem rólunk fognak szólni a hírek.
Akkor jól van, hát fontos, és egyébként jó példák is kellenek, hogy lám, Szombathelyen mennek a dolgok, pedig problémák ott is vannak.
Igen.
Köszönöm szépen, hogy hívott, viszont hallásra.
Viszont.
Kérjük, ne most telefonáljanak. Önök a műsor ismétlését hallgatják. Ha véleményük van a műsorról, az élő adást válasszák.
Megbeszéljük.
Halló.
Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Én Várnél László vagyok, Civil Zugló Egyesület önkormányzati
képviselője. Parancsoljam, hallgatom.
Egyrészt még sose beszéltünk rá a nagypolitikáról, és hagyd mondjak egy pár szót arról, hogy szerintem végtelen felháborító, hogy jön egy vezető, és egy egész várost el lehetetlenítene. Tehát, hogy ezek az emberek értünk vannak, és nem fordítva. Tehát, hogyha ennyire védeni akarják, nyugodtan helikopterrel egy kastély mellett meg lehet állni, és ott lehet tárgyalni. De az, hogy egy egész városban eldugják a lakosságot, ez végtelen számolta. Hát, legyen az bármelyik elnök.
Ebben igaza van, de ezen az alapon ugye a világ egyre veszélyesebb hely, vagy egyre könnyebb megtámadni a vezetőket, akkor semmelyik sehova nem mehetne be, semmelyik városban mindig valami vidéki kastélyba kellene vinni. Én inkább hát, ebben a
konkrét... Nem kéne olyat csinálni. Tehát, ez egyik. A másik, hogy én valójában azt gondolom, hogy ha tényleg egy komoly terrorszervezet ártani akar egy elnöknek, azt azért nem hiszem, hogy ne tudnák kivitelezni. Szóval, hogy ezek a dolgok inkább szimbolikusak, és valószínűleg úgy működik, hogy az egyik rendőri vezető azt mondja, hogy zárjuk le egy percre, a másik azt mondja az alapta lévő százados, hogy akkor legyen 10 perc, a kis rendőr meg biztos lezárja egy fél napra az utcát.
Hát valahol biztos, hogy történik, hogy legyen ez még biztosabb, ne így csináljuk, hanem úgy, hogy kidönti el, talán nem a kis rendőr, de valahol...
Hát ez ilyen százados, olyan nagy, és akkor ez így végig megy, és a végén már le van zárva az egész város, és akkor nem engedik ki a metróból, és teljesen abszolút, és nyilván valaki meg akar egy terror eseményt, ez megtörténik, és ugye itt jön a nagy politika, hogy azért az mégsem normális, hogy van egy 20 milliós kurd nép, és nincs országa, és ez nyilván addig, amíg ez nem lesz, hogy van egy palesztin nép, és nincs országuk, tehát amíg ez nincs megoldva, addig a,
hát ezek
a
ez az, amiben Magyarország nem nagyon tud beleszólni, vélemény nyilváníthat, de nem mi döntjük
el. Ami nem teljesíti be a küldetését.
De az is az országok miatt nem teljesíti, hát az ENSZ önmagában semmit nem ér. Akkor ér valamit, ha az benne lévő országok képesek közös döntésekre jutni, akkor igen. De egy dolgot még ehhez, hogy ne maradjon a levegőben. Szerintem nagyon sokat rontott a helyzeten Orbán Viktor várba költözése. Ha maradt volna a döntési központ a parlamentben, akkor például ezek a város forgalomszervezési kérdések is egyszerűbben megoldhatók lettek volna.
Nekem ez még mindig olyan, hogy mint a középkorban, amikor jön a király, akkor is félre kartapozzák a bornépet. Miközben nekik ezt úgy kéne közlekedni, hogy azért ez beilleszkedjen a város rendjébe. Én nem emlékszem, hogy ennyire lett volna zárva, amikor Brezsnyel volt itt, vagy vagy nem tudom kicsoda. Tehát egy kicsit ez túl van lihegve.
Hát nem, akkoriban nem is közvetíthette senki élőben, hogy milyen cirkusz van, meg tüntetés se engedélyeztek volna ellene, semmiképpen se. Szóval akkor is azért nagyon vigyáztak, ez biztos. De láttam én olyan nyugati országot, ahol egy igaz, nem egy ilyen sokak által támadható török elnököt, de külföldi vezetőt olyan könnyedén szállítottak egyik helyről a másikra, hogy semmit nem zártak le, ellenben a konvoj előtt ment 4 vagy 8 rendőrmotoros, és azok egymást váltva mindig lezárták a következő 2 utcasarkot, senki át nem mehetett, és előtte is utána is biztosították arra az 1-2 percre a terepet, az útvonalat, és nem tovább.
Ugye a civilizóegyesület szokta rendezni a Tour de Rákos rendezőt, és olyankor kerületi és budapesti rendőrmotorosok zárnak. Múltkor én bicikliztem az élet, és fantasztikus érzés úgy biciklizni, hogy 8 rendőrmotoros így V betűbe az ember előtt megy. Nézzem, hogy ez egy jó dolog, csak azért mégse.
Na de gondolom, Zuglóról akart beszélni, ahogy önt
is. És itt a parkolás volt az egyik dolog, ugye, ami most így kiütött a biztosítékot, a másik meg ez az SMS módosítás. A parkolás kapcsán, hogy egyrészt az a fő dolog, hogy szegény Horváth Csaba ugyanezzel a céggel kötött az Zuglói önkormányzat szerződés 2017-ben. Csak mert, hogy az Karácsony Gergő írta alá, a média nem támadta, mert a Gergő az ilyen szent ember, és a baloldali média se akar rálőni. Ugyanez a cég volt. És akkor rosszabb szerződést akartak kötni. Ez egyik fele. És azt meg is kötötték. Ugye azok most már 70 000 forint fölött fizetünk egy parkolóra, más területekben meg 6 000.
Azokat nem lehet menet közben módosítani?
De én ezt javasoltam, és erről testületi határozat van, hogy ezeket tárgyaljuk újra, és a beruházó, ez a cég, ez hajlamos lett volna engedni 5%-ot, erről papír van, egy tizet, és ezt valamiért nem akarjuk ezt a szerződést módosítani, mintha jó lenne nekünk, hogy többet fizetünk, mint amennyi kéne.
Hát vagy lehet, hogy 20-at kérnének, nem? Hogy
ott voltam a tárgyaláson, a Karácsony Gergő, én és az LMP-s Barta képviselő voltunk a kerület oldaláról, és a vállalkozó Szellem Zoltán volt a másik, és mondta, hogy hajlandó engedni, mert érzi, hogy ez politikai nyomás van erre, és furcsa módon mégse akarjuk csökkenteni a kifizetés összegét. A másik itt a mostani kapcsán...
Ez most a képviselőtestület egészére vonatkozik, nem akarja csökkenteni? Vagy esetleg azt várták, hogy...
Most döntést, a vállalkozó nyitott rá, és a akkori polgármester ugye utána eltelt az egész nyár, és nem mondta azt, hogy akkor újra kötjük ezt a szerződést. A másik, hogy ez olyan érzésem van, és ez többen ugye itt, akik forgattak erről, és javaslom, egyszer beszéljen Ács Dani valaki a 444-nek ezt a filmjét forgatja, és tényleg szakértő, és ugye nem csak Zuglóról van itt szó, hanem sok-sok kerületről, meg az egész parkolási maffiáról lehet ezt így mondani, hogy itt iszonyú pénzeket dobálnak be az emberek semmiért. Tehát csak Zuglóban mindenhol, minden évben 1 200 000 000 forintot bedobnak a lakosok, és nyilván minden kerületben hasonló nagyságrendben folyik be a pénz, és ebből a pénzből nem lesz semmi. Szóval, hogy ez aközben, hogy ez közlekedésfejlesztésre kéne költeni, vagy bármi hasznosra, ezek a pénzek a cégeknél maradnak, mert elköltségelik. És erről szól Ács Dani filmje, és ez történik Zuglóban, meg az összes kerületben, hogy ez a pénz, ez valami, úgyhogy ez volt a centrumparkoló per is. Hogy az összes pénzt elszámolják úttisztításra, felfestésre, parkolóra, üzemeltetésre, stb. És mindenki azt mondja ma már az egész szakma, hogy tök olyan, tehát parkolóórát venni, mechanikus szerkezet, azon érmeket dobálunk, az olyan, mintha ma valaki érmés telefonfülkéket vásárolna, és tenne ki kérdésre.
Mert mit kéne vásárolni, vagy hogy kellene ön szerint működtetni? Semmit?
Hát a főváros egy nap alatt, vagy túlzás, de mondjuk egy hónap alatt meg tudna változtatni a rendeletét, hogy nem kell érmés készüléket letenni, mobiltelefonon fizet mindenki.
Na de
akinek egy autója van, annak van mobiltelefonja.
Értem, de nem lehetne kibújni akár bíróság előtt azzal, hogy kérem szépen, nekem van autóm, de nincs mobiltelefonom, úgyhogy hát sajnálatos módon nem
akkor
tudtam kifizetni.
Akkor kell lenni minden 500 méteren egy bankkártyás fizető eszköznek, de az, hogy most úgy szól a fővárosi rendelet, hogy 75 méterenként érmés készüléknek kell lennie, ez fölösleges. Most adják el ezek a cégek, a harmadik kerületnek, meg Zuglónak, akinek tudják, még gyorsan eladni a készülékeket, 4 éves szerződéseket kötnek, miközben ez egy teljesen elavult dolog ma már a világon. Ugyanez a Parkeonnak, Franciaországban csak bankkártyás fizetőeszköze van, és aztán ez nyilván majd érintőképernyős lesz. És ez tényleg egy tábla elég, erre a számra kell küldeni az SMS-t, ha itt akarsz parkolni, de olyan eszközök is vannak, hogy a járdáról tudja, hogy melyik autó áll fölötte. Tehát ezek teljesen elavult dolgok. Ugye ezeket a parkolókat...
Nekem a legszimpatikusabb ebből a telefonos fizetés, mert valóban az az életszerű, hogy akinek már autója van, leáll valahol Budapesten, és fizetne, annak van telefon. Hát
van, hogy a 60%-ban ma már mobillal fizetnek, vagy ilyen applikációkkal,
igen.
Tehát a telefon számláról vagy azért megy a fizetés, és azért csak 65%, mert olyan drága a mobil fizetés, hogy van ez az állami mobil fizetési valamilyen cég, és ez majdnem 100 forint fölött számol egy fizetésért.
Mintha nekem 75-öt számolna, de mindegy, lehet mondani, hogy sok. Másfelől az ember spórol, mert ez percre szám.
Ha egy fél órára megáll, akkor egyszerűbb egy érmét előkapni a zsebből és bedobni, mint kétszer annyit fizetni mobillal.
De hogyha előbb elmegyek onnét, kifizetek előre 200 forintot, de csak 100-at parkoltam le belőle, akkor viszont már spóroltam a telefonossal.
Szóval mindegy, ha ezt rendbe tennék, valószínűleg mindenki a mobilt használná, nem lenne ez semmi probléma, csak az egész mobiltelefonos dolog, ez fölösleges lenne. A másik eszköz...
Mármint, hogy a parkoló órás lenne felesleges. Igen.
Teljesen fölösleges. Ez olyan, mint az érmés telefonkészülék, ma már nincs a városban, mert nincs rá szükség. A másik úgy hívják, hogy lakó és pihenővezet, ez egy tábla, egy nagy kék tábla, ilyen játszó gyerek, meg ilyenek vannak rajta. Ahol ez a tábla kín van, ott az egész övezet, amit le kell tudni határolni pontosan, ez oda csak az hajthat be, aki ott lakik, vagy aki ott a vendégségbe jön 2 órára. Van egy ilyen, és papír ilyen órát szoktak kirakni. Németországban, Ausztriában sok-sok városban látni, de aztán Budaörsön is ugyanez van. 2 órát lehet rajta beállítani, tehát nem tudja valaki az autóját ott hagyni reggeltől este 5-6-ig.
Igen, mert ott van a bizonyíték, mikor jött, és amikor ez lejár, akkor mennie kell. Igen.
És ugye akkor nem kell, most tulajdonképpen az történik, hogy 2 milliós parkolóórákat megállít tilos táblaként használunk, és havonta 50 000-et fizetünk egy vállalkozónak, hogy ezek ott lehessenek. Teljesen fölösleges ez a dolog. És ugye az Zuglóban is az történt, hogy többet fizettünk, hogy ugyanannyit, majdnem veszteséges volt, vagy volt, amikor itt nyereséges volt. Fizetünk ezeknek a cégeknek, most ez a pénz, ez hogyan és kihez kerül vissza, ezt nem tudjuk, de azt mondják, hogy a politikusoknak erős összefonódásuk van, jobb és baloldalaknak egyaránt ezekkel a cégek vezetőivel. Nyilván nincs egy számlám arról, hogy itt valaki valakinek fizetett, de érezni, hogy itt is a kerületben annyira akarják, és annyira nem hajlandók eleállni ettől a dologtól, hogy valami nagyon nagy hátsó szándék van. Másik, hogy Zuglóban döntést hoztunk 2017 végén, hogy minden zuglóinak jár 100 óra ingyenesség. Soha nem lett végrehajtva, hívva hatályos döntésünk van róla. Van egy másik hatályos döntésünk idén májusból, vagy június 13-tól minden zuglóinak ingyenes a parkolás. Minden más kerületben így van, hogy a kerület lakói ingyen parkolnak a saját kerületükben. Nálunk ezt se akarják megcsinálni, nem tudni miért.
És amikor mondjuk az új test... Az új...
A saját szakrendelőm elé, miért ne állhassak?
Igen. Az új testületben, amikor föláll, bár tudják, hogy na hát már megint a várnai szónokol, de mindegy, ezt félretéve, ha föláll és azt mondja, hogy ezt miért nem csináljuk meg.
Ezeket a mondatokat, amiket mondtál, most elmondtam, a tegnapi testületi ülésen elmondtam, és kinevetett a polgármester úr, meg kinevetett az MSZP frakció.
De miért? Mi ezen a nevetséges? Szóval mivel indokolták, hogy hát ez naivitás, vagy valami ilyesmit mondhatta.
Hát nem tudom, ugye az, szemmel láthatólag iszonyú nagy akarat van arra, hogy ezzel a céggel szerződést tössünk, miközben itt egy 412 milliós közbeszerzésről van szó, és ezt most így lendületből át akarják vinni. Nem véletlen, hogy a DK az utolsó pillanatban visszahőkölt ettől, és persze az, hogy a lakosságot egyrészt november 22-ig van 2 hét ebből a dologból, nem lehet a lakosságot megkérdezni. Ez még zuglói újság sincsen, mert zuglói újságot nem adják ki szeptember óta. És ugye a lakosság erről a 20-as pihenő övezet táblarról, és hogy ezzel meg lehet oldani a problémát, erről nem tud. Tehát a lakosok azt tudják, hogy vagy parkolóra van, vagy nincs. Uh-huh. Ők nem tudják, hogy ezt másfajta módon lehet oldani.
Mondjuk, ha nézték Karácsony Gergelyt, én néztem az ATV-ben néhány nappal ezelőtt, és azt mondta, hogy sok új módszer van, nem hiszi, lényegében elmondta, amit ön, nem hiszi, hogy feltétlenül parkolóórákat kéne már venni, például a telefonos fizetés.
Karácsony Gergelynek 2 évvel ezelőtt kellett volna mondani, amikor ugye megkötötte ezt a pályát, amin a kerület most van, és ugye nagyon sok kerület van, baloldali és jobboldali vezetésű hasonló kényszerpályán van, de ezt most el lehetne oldani.
Ha a főváros elhatározza magát, akkor a kerületeknek nehéz volna szembe menni ezzel, nem?
Szerintem most a kerületnek ugye egy közbeszerzést simán le lehet állítani, érvénytelenül lehet, Ételezzük fel, megbüntetnek minket 10 millió forintra, az önkormányzat visszaad az államnak 10 millió forintot, nem fog, az nem 412 millió forint, és ezt a szépen, az egész parkolásból szépen ki kell ilyen módon hátrálni, és az új fővárosi szabályok szerint a fővárosnak kéne egy egységes parkolási rendszert üzemeltetniük, ahol nem a cégek gazdagszanak belőle. Tehát egy félelmetes volt.
Hát ez a vállalkozókat. Én például Horváth Csaba helyében, vagy Zugló helyében tényleg kipróbálnám ezt. Mi lenne, hogyha ezen a helyen, és akkor ki is írnák, nem parkoló órákat állítanának föl, hanem táblákat helyeznének el, hogy ez egy fizetős övezet.
A 8. területben, vagy Ferencvárosban egy jó rész most már ez van. Hogy a mobil számok vannak így csak hírva. Egy
fizetős övezet, ezt a számot kell hívni, ennyi és ennyi a díja, és akkor meglátjuk, hogy például ebben a zónában, amiről szó van, a következő hónapokban hányan veszik igénybe, fizettek-e, ellenőrizni lehet, legalább kísérletként érdemes volna kipróbálni, hogy na ez működik, és ha kiderül 2-3 hónap után, hogy nem működne, akkor már például.
Tőlünk nyugatra ez működik, nem dobálják be az eurókat, tehát van olyan is még persze, de hogy hát kártyával fizetnek. Van ugyanennek a cégnek, a Partheonnak, Franciaországban csak bankkártyás fizetőeszköze van, és igaz, hogy már lassan az is elavul, mert érintőkártyás lesz, és fölösleges, tehát PayPal-al, meg különböző Facebook...
Meg a telefonunkkal fogunk fizetni, meg ki tudja.
SMS-sel, igen, tehát de az érme, az biztos, hogy az a 19. század, vagy 20. század. Még egy-két dolgot mondanék itt a kerületi működésről. Azzal senkinek sincs baja, hogy egy polgármester 1 milliót keres, vagy ami szerintem iszonyatosan, tehát egy banki fiókvezető keres ennyit, miközben egy kerületi polgármester 20 milliárdokért mehet börtönbe. Tehát hogy ezek nagyon alacsony fizetések ahhoz képest, hogy tényleg, ha valaki valóban a kerületével foglalkozik, mekkora felelősséget vállal, és hogy akár börtönbe mehet egy ilyen dologért. Tehát ezzel nincs semmi baj. Azzal már igen baj van, hogy olyan embereket tettek be például a fővárosi felügyelőbizottságokba, akik már rég nem ott lenne helyük. Tehát nehéz megmagyarázni, hogy mondjuk konkrét a nevet is említsek. Török Zsolt, az MSZP bajai videóhomisításba belebukott kommunikációs szakember, mit keres a főváros Városterjesztési Bizottságában.
Hát tényleg nem találtak ezt
egy
urbanisztikai
szakember, akit be lehet egy ilyen bizottságba tenni?
Ezt én se tudom megmondani. Igen, biztos, hogy lehet itt ilyen neveket találni, de mondjuk azt a generális elítélést azért nem tartom tisztességesnek.
Nem, azért mondtam konkrét nevet. Uh-huh, a másik ugye itt a fizetések kapcsán, hogy most Zuglóban most volt a testületi, és olyan tiszteletdíjakat állapítottak meg, hogy valami abszurd. Kettészették a testületet, az MSZP és meg a koalíciós partnerek 540 ezer forintos fizetést kapnak, bizottsági elnökként meg tanácsnokként 540 ezeret, tehát egy vidéki polgármester fizetése. Az ellenzéki képviselők, én, a kétfarkú kutyapártos, meg a 4 fideszes, meg 180 ezer bruttót.
Na de ez minek, hát, minek alapján? De milyen alapon? Azon kívül. Értem, de... Igen, na de ezt milyen alapon, mivel indokolták, hogy...
Ja, indokolni nem volt, az volt az indoklás, hogy ők mind tanácsnokok, alelnökök és nem elnökök és tanácsnokok, mindenki valamilyen posztot kapott, vagy alpolgármesterek, 4 alpolgármester lett nálunk is, és a többiek meg egy bizottságban vannak, és hát ennyi jutott, és még így is olcsóbb a testület működése, mint volt, amilyen 4 évvel ezelőtt.
Értem. Hát...
És akkor ugye vannak a pórja, ezek a párják, akik hajanak éhen, és... Ugye itt az volt Karácsony Gergő mondása, hogy aki keveset keres, az azért keresenek sokat a képviselők, hogy ne lopjanak, és a másik fele az meg a 500 000. Tehát ez egyszerűen nem tisztességes. És ezek kifejezetten a papcsák úgy csinált ilyen módszereket, hogy aki nem vele van, attól megmondják a jövedelmet. Nem elegáns. Hogy... És nem kell azt gondolni, hogy a fideszesek mint gonoszok,
nem biztos. Nem, hát azt tudom tanácsolni, hozza föl, én pedig legközelebb megkérdezem. Bár nyilván az a válasz, hogy nekik több a funkciójuk, tehát többet is kell keresniük, de...
Hát jó, de már
értem. Igen. Legközelebb én is megkérdezem.
Jó? Kerület, ahol 400 000-nél többet keresni.
Igen. Köszönöm, Várnai úr. Minden jót. Halló.
Tiszteltem, Bolgár úr, én Dénes György vagyok.
Jó estét kívánok!
Csak egy másodpercig zavarnám.
Az kevés, ez egy beszélgetés műsor.
Jó, köszönöm, viszontlátásra.
Na, mondja.
A Várnai úr hozzászólásához lenne egy mondatom, csak hülyeséget beszél, ugyanis több mint 4000 nyilvános állomás működik az országban, és ennek jelentős része pénzbedobós. Mondjuk én ezen a területen vagyok alkalmazott, tehát nagyon szeretném, ha így is a mobil penetráció az megöli ugye ezt a területet, tehát hamarosan valóban lehet, hogy vége lesz, de addig azért hagyjuk ezt a területet élni.
De jó? Ő nem azt mondta, hogy ne hagyjuk élni, hanem hogy új beruházást már nem érdemes erre.
Nem, ő azt mondta szó szerint, hogy nincsenek az országban.
Franciaországra mondta, hogy ez a francia cég, amelyiktől veszik, az Franciaországban már nem üzemeltet pénzbedobost, hanem kártyásat. Franciaországról beszélt.
De ő telefonról beszélt, Bolgár úr.
Nem, egy telefonról is beszélt.
Is. Csak de, akartam de, megvédeni magunkat.
Nem, ezt értem, tehát... igen. És ezt nem is lehet nyilván egyik pillanatról a másikra lecserélni. Az nagyon sok pénzbe kerülne. Nyilván nem is ez a cél, hanem az, hogyha már kibővítik ezeket a parkolóórás területeket, zónákat, akkor nem biztos, hogy ugyanilyen drága órákat kell venni. Lehet, hogy érdemes kipróbálni, hogy mobiltelefonról vajon befizetik-e az ott parkolók hány százalékban, vagy mennyire működik ez a gyakorlatban, óra nélkül. Hát kipróbálni megéri egy ilyen zuglói új zónás területen.
Jó, de én úgy hallottam, hogy vagy Pozsonyban, vagy Prágában, nem tudom melyik városban, az egész parkolást mobil rendszerrel oldják meg, így, ahogy mondta, hogy ott van egy oszlopon a telefonszám, és föl kell hívni. Én szerintem ez máshol is működik. Arról nem beszélve, hogy azért ez sántít olyan szinten, hogy azt mondja a Horváth Csaba, hogy ő lesz az első, aki csatlakozik majd a fővárosi parkolási rendszerhez. Hogy fog csatlakozni Zugló, ha ő 4 évre köt szerződést ezzel?
Hát igen.
Hát tehát én azt mondom, hogy azért hülyének nem kéne nézni az embereket, tehát ő már elmondta itt önnél is, elmondta a tévébe is, ugyanezt, hogy ő csatlakozni
fog. Hát lehet, hogy ő tudja, hogy nem olyan könnyű kidolgozni egy olyan fővárosi rendszert, amiben mindenki beleegyezik, és
hát pontosan ami, ez van.
És ezért és könnyen mondhatja, hogy hát ő igen. Lesz az első, mert az nem holnap lesz. Nem könnyű egy ilyet kidolgozni, az biztos.
Jó, de hát egyébként a Horváth Csabára az jellemző 2 hét alatt két ilyen megfutamodás, azt hiszem, hogy ő ezt már nem fogja 4 év alatt helyrehozni.
Hát helyrehozhatja, csak minden esetre rossz indulás, mert az emberek jelentős része megjegyzi, hogy te jó ég, mit is akart ezzel? Most közben egy kollégám hozza nekem, hogy ezt én nem tudtam, hogy céges mobillal nem is lehet parkolást fizetni. Ha ez így van, már pedig sokan használnak azért a fővárosban céges mobilt, akkor ez nehezíti például. Ugye céges mobil, céges autót használok, parkolok, nem én fizetem, hanem a cég. Céges mobilról, ha nem tudom kifizetni, akkor...
Hát igen, akkor valahogy teljesíteni igen. kell.
Szóval ebből látszik, hogy tele van nyilván kisebb-nagyobb aknákkal ez a terület minden szempontból. Nem könnyű egy olyan szabályozást megcsinálni, hogy azzal mindenki jól járjon. Pláne a kerületeknek is nyilván 1000 saját érdekük van.
Hát igen. De én pont ezért nem értem a Horváth Csabát, hogy ő neki 1 hét vagy 5 nap elegendő volt ahhoz, hogy ő ezt a ragyogó ötletét meggondolja, kigondolja, és elő is terjeszti.
Igen.
Tehát engem ez döbbentett meg.
Neki látnia kellett volna, hogy ezzel szemben politikai ellenállás lesz, ha máshol nem a közvélemény egy részében, és ezzel szembe menni, még ha van benne ráció, hogy megcsinálja, nem tudom, hogy van-e, de ha van benne, és ő erről meg van győződve, akkor is lesz politikai ellenállás. Nem biztos, hogy ez szabad megkockáztatni rögtön az elején.
Hát igen, bár ez nem ide tartozik, de csak annyit mondok, hogy nagyon régen ismerősöm dolgozott a Horváth Csaba cégénél, és tudja, hogy hány ember kapott vétkérdégítést, amikor ő felmondott nekik.
Most már sejtem, azt hittem, hogy egy se. Jó.
Nem, az lett volna majdnem, az összes többit mindenféle trükkökkel úgy tették ki az utcára, hogy 0 vétkérdégítést kaptak. Én csak ennyit mondok. Egyébként még a Horváth Csabáról, hogy ő az etikus, szociális gondolkodású, és hadd nem mondjam, de tehát ez nem is ide tartozik. Ezt csak úgy azért megjegyeztem, hogy azért ez is a Horváth Csaba.
Hát nem voltam ott, nem tudom, elfogadom azt, amit ön mond, és remélem, hogy igaz, illetve nem remélem, hogy igaz, épp az ellenkezőjét remélem, csak nem tudom megcáfolni. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönöm, viszont hallás.
Még egy rövid hozzászólásra talán van mód. Halló!
Jó estét, Bodon Győr vagyok.
Jaj, jó estét kívánok, hát akkor az tényleg nagyon rövid lenne. Igen, halasztani a jövő hétre. A hallgatókat emlékeztetem arra, hogy tegnap volt itt a műsorban, és egy ilyen, kiderült a rövid beszélgetésünkből, hogy önnek vannak átfogó elképzelései is a magyar sportélet, vagy labdarúgó élet fejlesztésére, csak nem a nem a kabátot varná a gombhoz, hanem pont fordítva a kabáthoz a gombot tenni. És erről szerettem volna kérdezni, de erről most már biztos nem tudunk egy percen belül beszélni, ugye?
Aha. Csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy annyiban becsaptam a hallgatókat, hogy 2008-at mondtam, de most megnéztem az anyagot, 2010-től kezdtem írogatni az anyagaimat, és egy majd négy dologról szeretnénk majd idővel beszélni, és közben össze is álltam önnek egy ilyen bemutatkozó anyagot mindenről, amit majd bevinnék önnek.
Jó,
és akkor látni fogja majd akkor nagyjából, hogy miről is van szó, és akkor beszélünk róla. Gyakorlatilag egy piros, fehér, zöld anyagról lesz szó. A piros az egy általános magyar sport átalakításáról szóló, a fehér a szövetségi szint, a zöld pedig a csapatszint, illetve külön Budapest sportjának az átalakításáról is írt egy anyagot. Ezekről beszélnénk igazán majd.
Lehet, hogy rossz helyre hozza Orbán Viktornak kellene elküldenie, de beszélünk először itt, és hát, ha megtetszik neki, jó? Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Jávor Dénes, Erdei Tünde és Burgár Lajos. Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra a jövő héten, most pedig jön az Esti Gyors.